Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Jó estét kívánok! A 34. amatőr órámban élőben köszöntöm a hallgatót. Műsoraimban gyakori téma labdarúgás. A mai adás is erről szól, mégis kicsit más lesz. A futballról 2011 európai és honi közegébe helyezkedve beszélgetünk. Törekszünk arra, hogy a drukkereken kívül mások is értsék, összehasonlítsák ezzel azzal, megfontolják és tovább gondolják futball közállapotainkat. A foci, a főmenü, a kezdet és a vég is egy kicsit. Vég abban az értelemben, hogy ott lettünk harmadikok, ahol bronzérmet nem osztanak. 6 csapat közül harmadikok lettünk, 6-3, csak ez oda. A labdarúgás helyében más is írható, például egy fanyar kérdés, válhat-e állam vallássá magyar foci? És ha nem, mégis miért? Igen, illetve fordítva. Nem csak a futballbarátoknak szól a mai rakott. A néző, a fizető néző lehet elfogult, hihet megújulásban, továbbjutásban, bűnrossz meccsek után a következő sikerében. Rajonghat X-ért és utálhatja Y-t. Bigott ember vallása is lehet tehát mindez. De baj van, ha mindez önbecsapássá válik, ha vakhit, ártó, drága közbecsapás lesz a futballból. Ha a szurkolói szívvel és nívón elvárják a pártos igazodást, felborítják a sport külső-belső értékrendjét. Szeretni a focit, és vagy államilag majom szeretettel kivételezni vele, nem ugyanaz. Nekem már a pólyában is cselezésre állt a lábam, mégse vallom magam a törzsszurkolónak, futballmegmondónak. Zavar viszont sokak kételymentessége, durvasága, szellemi luftja a 90 perc előtt és után. A világ labdarúgása persze jó üzlet. Megítélni, hogy merre tart, ez nézőnek és szakembernek egyaránt nehéz. Számunkra vége a jövő évi futball EB-nek, nem jutott ki a csapatunk a 2012-es kontinens viadalra sem. Majd jön a sikeres 2014-2016, halljuk az elnöki nyilatkozatokban. Meg aztán célunk elsőnek lenni Európában, ez is elnöki nyilatkozat volt. Valóban, ilyen nyilvánvalóan és ilyen egyszerű volna, csak hogy ma nincs egyetlen olyan jeles nemzetközi versengés, amelyben az alapkör után is talpon maradnánk. Mozdulatlanság sincs. Másfél éve új MLS vezetés regnál, tengernyi közpénz áramlik a labdarúgásba, formálódik a nagyválogatott. A külföld a honi fociban is jelen van, igaz, hogy alig a minőségi húzóerővel. Megint, és folyton vannak, akik kedvező jeleket vizionálnak. Zsinórban 20 éve mégis a honi futball 5 válság jelét látni. Szakmai, irányítási, közgazdasági, jogi és morális krízist. Mi van ma ezekkel? Mi jellemzi az élenjáró országok csapatait és a foci alapvető trendjeit? A magyar labdarúgás hol és hogyan helyezhet el ezen a térképen? Hogyan hat a futball a nála fontosabb, általánosabb társadalmi jelenségekre, ilyen mint lecsúszás, felemelkedés, esélykiegyenlítődés, stb. Hogy működik ez oda és vissza? Melyik a labdarúgás legfőbb kihívásai? Előremutató és hátramozdító tényezői, másutt és itthon. Mennyire van például egymással összhangban a szó és a tett? Mit bír el egy kis ország, omladozó piacgazdasága, egy uniós versenyjogi kategória a profi foci őrlőmalmában? Mire lehet klubszinten és a nemzeti válogatottal egyaránt esélyünk? Kölcsönhatás folytán vajon a foci mit sugároz kívülálló dolgokra, és milyen onnan vissza? Mi a viszonya a futballnak a politikához? Tartozéke minden kormányváltáshoz merész irányváltás, személyi, szervezeti, irányítás átrendeződés a szövetségben? Ki dirigál? Mit, miért és hogyan? Pénz beszél, és közben dadog? Következik még néhány érdekes mondat bemelegítésül nemzetközi kaleidoszkóp formájában. A futball a társadalom tükre. A futball az egyszerű emberek, másutt az alsó középosztály operája. A futballban a ha nem játszik. Végül 3 fésületlen bemondás, eleve elnézést kérek értük. Első. Úgy fogok futni, mint egy néger, hogy utána úgy élhessek, mint egy fehér. Mondja Samuel Eto'o, a fiúk az urakom stúdióban már is bologatnak. Aztán a második. Egy magyar edző mondta, ti vagytok a legjobbak, menjetek szívatok el egy cigit. Magyar edző mondta, egy mágus mondta. Végül a harmadik, szörnyű, ez így hangzik. Edzői keserűség a csapat veresége után. A gyengébek legyőzték a hülyébbeket. Ez a mondat akár hazai közéleti focin túli megfigyelést is takarhat. Ezt egyébként Klaus Toppmüller mondta. Szóval, van igazság ezekben? Van déjà vu érzés? Van-e élet a focin kívül és belül? Ez lesz a mai étlap, elemezni fogjuk ezeket. Olyan urakat és sportbarátokat hívtam a stúdióba, akik rajonganak a futballért, értik és űzik a nagy játékot. Mégsem szakbarbárok, és nincsenek függő viszonyban ABC testülettel, hatalmassággal, a VIP páhollyal, klubbal vagy szövetséggel. Ugyanakkor publikációik, társadalmi érzékenységük, gazdasági racionalitásuk, szakmai éles látásuk, éles nyelvük és humoruk a régi nagytudású és sokoldalon művelt öregeket idézi, két nagy nevet mondanik, Feleki László és Peterdi Pál. Például akkor mindjárt árulkodom, Pető Péter mai publicisztikai Népszabadságban erős és ütős gratulálok. Ifjú vendégeink már szerepeltek a műsoromban, korábban őket bemutattam a hallgatónak a sport oldaláról is. A mai vendégek tehát, és akkor most jön a valódi bemutatás, Murányi András és Pető Péter sport újságíró urak. Azért vannak itt, mert írásaikban jócskán túl látnak és túl is mutatnak a szöglet zászló határain. Szóval a hallgató nevében is köszöntelek benneteket, szerkesztő urak, szervusztok!
Jó estét kívánok, szervusztok!
Éreztek a sok dumában déjà vu-t? Szóval régóta foglalkoztok sporttal, focisztok és újságot. Déjà vu nálatok jelentkezik?
Van.
Nos,
parancsolj Péter.
Én még 8-os voltam 98-ban körülbelül, de nagyjából hasonló folyamatokat lehetett akkor.
A gondokat így mondtuk, ugye?
Az eredmények is hasonlók voltak, hogy emlékszem.
Meg a fohász, hogy már vannak biztató jelek, jövőre már jobb lesz.
Én 86-ban az utolsó VB szereplés idején voltam, 12 éves. Aha. Akkor körülbelül erre akartam vágni magamon, úgy emlékszem a WC-ben, és utána folyton azt hallgattam, hogy nem baj, készülünk a következő LB-selejtező sorozatra. Igen. Következő VB-selejtező sorozatra. A következő LB-selejtező sorozatra, a következő VB-selejtező sorozatra, és ez így megy, tehát azt kérdezted, hogy van egy déjà vu? Van, igen.
Nos, az első szünet előtt még egy pöttyi személyeskedés következik, a futballban elkél az Rika, ezért hát azt kérdezném meg, ti milyen típusú focisták vagytok? Én tudom, de persze jobb, ha ti mondjátok, ki védő, ki támadó, ki középpályás, ki mindkettő, vagy egyik se, és ki mit gondol a másik vendégről. Szóval, megmondom miért, tőlem egyszer rendőr azt kérdezte, hogy maga úgy vezet, ahogy beszél? Válasz, igen. Igaz. Tőletek meg azt kérdezem, úgy írtok, ahogy a pályán játszotok? És fordítva.
Hát, ha rám néztél, nekem többen azt mondták, hogy igen, én az MTK-ban nevelkedtem, a tartalékcsapatban hagytam abban, utolsó edzőm Kenyeres Imre volt, aki most a válogatott pályaedzője. Hát igen, nagy tévedés volt, hogy nem tartott ott két kézzel az MTK-n, nem egyébként parasztan. Középpályásként játszottam. Kenyeres Imrén inkább támadó középpályás játszottam, és én inkább, tehát én nem szeretem a félpályáról haza adni a labdát, tehát inkább az előrejátékot keresem, úgyhogy ebben a tekintetben támadó típusú játékos vagyok. Nyilván a publicisztikáimban is ez valamennyire tetten érhető, igen.
Ballábas, jobblábas?
Én jobblábas vagyok, viszont az én generációm volt az MTK-ban, amelyikben egyetlen egy ballábas nem volt, úgyhogy nagyon sokszor volt az, hogy bal oldali középpályást játszottam, és onnan nyestem középre a labdákat, sőt egy időben a mániám volt, hogy megtanuljak ballából is pontosan beadni, ez azért nagyjából sikerült. Azt nem mondom, hogy kétlábas vagyok, de hogyha balla kell bármikor, vagy kellett annak idején bármikor beadnom, akkor nem vettem vissza jobbra, hogy a csatár beszaladjon a hálóba.
Igen. Péter?
Hát először is kiegészíteni az András szerénységet. Nem engedte, hogy megemlíts, hogy az utánpótlás válogatott keretében is megfordult.
Korábban az előző műsorban elmondtuk.
Köszönjük.
Egyébként én azban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, hogy a magyar futball egyetlen sikeres ágazatának a szereplője voltam, ugyanis én futballjátékvezetőként tevékenykedtem, úgyhogy én abszolút részese voltam, ha csak kívülről néztem is a sikereknek. De...
Kívülről, hát Liga Kupa döntőm volt, negyedik játékvezető, kérem szépen.
Hát ez a számít, persze.
Óriási.
Tehát vezetőbíró voltál többnyire, vagy pedig asszisztens?
Hát az országos kerületben játékvezetőként kerültem. MB2-ben játékvezetőként működtem, igen.
Értem. Itt Budapesten vezettél főleg, vagy vidéken is?
Hát én, mivel nem budapesti vagyok, ugye az MB2-ben ez már változó, de főként a Borsod és Szabolcs megyé. Borsod és Szabolcsi rangadókon fordultam meg, Kazinc Barcikától Baktalórán.
Viszont nagyon jó ballába van. Igaz, hogy hátvéd, de attól még jó ballába van.
Ez nagyon nagy túlzás, hogy
tudom, hogy
van egyébként.
Igyekeztem visszabokolni Péter, úgyhogy.
Védő vagy egyébként?
Is.
Jó, azért, mert szoktam mondani,
hogy... Bátran megy előre, maradjunk annyiba, jó? Igen.
De legalább nem ér vissza.
Szoktam mondani, hogy én állóbek vagyok, és területet védek, mert az nem mozog. Most már az sem. Úgy látom, hogy elérkeztünk az első szünetünkhez, egy kicsit bolondoztunk, ami pont jó jön. Most szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, nem sokára folytatódik tehát a rakott. Murány Andrással, Pető Péterrel és a futballal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És Murányi András és Pető Péter, mert hogy a téma a futball. És akkor derűs kezdés után picit komolyabb, nehezebb témával folytatódunk. Adódik két kiinduló pont, az egyik. A legutóbbi VB-t követően a világ futballja vajon fejlődött-e? Ugye három variáció van, hogy előrelépett, hogy lényegében nem változott, vagy visszaesést mutat. Ez az első kérdés. A másik pedig, hogy ugyanez a magyar labdarúgás egészére. Hogyan vonatkoztatható? Múlt héten még 27-ek voltunk, most már 36-dik a magyar válogatott a rangsorban. Nos, javultunk, helyben járunk, vagy csúszunk lefelé. Szeretném, ha a nemzetközi hazai futballt e szempontból minősítenétek, és mondanátok példát hozzá. Látom, András kezdi.
Íme. Miután Péter rám mutatott rutinosan. Hát a következő a helyzet, ha a legfelsőbb szinteket nézem, nyilván nem a lekoszi módon, tehát ha a legfelsőbb szinteket nézem, akkor azt mondom, hogy olyan nagy átrendeződés nem volt, tehát a top csapatok, azok top csapatok, a futballkultúra, az futballkultúra, ahol a futball, az futball. Ahol én némi átrendeződést látok, hogy most csak az elmúlt 20 évet nézve, mindig vannak olyan válogatottak, olyan nemzetek, amelyek hirtelen megvillannak, és számot adnak a tudásukról. És ugye
például Uruguay? Hogy az már nem is
igen, de hát most ugye ebben is elejtezőről beszélünk, de mondjuk Uruguay is az is félszer kisebb népességben, mint igen. Magyarország például, és ott volt a legutóbbi világbajnokságon, sőt. Ugye ott volt a négyben, harmadik volt, vagy negyedik, most ezen próbálok filózni, azt hiszem harmadik, hogyha jól
de nagyszerű nézze. Meccseket játszottok, látványos jó focival, támadó futballal.
Zseniális, Forlánnal, stb. Azt hiszem észre, hogy ugye mondjuk Lettország is volt már Európa-bajnokságon.
Lettország, ott van most.
Ott van, igen. Megnézem a lakosság számát, és elájulok. Vagy azt hiszem, hogy Montenegro...
600 ezer lakosság.
És azt nem értem, hogy mondjuk van női kosárlabda csapatuk, amelyik viszonylag jó férfi vízilabda válogatottjuk, futballválogatottjuk, és van, el sem tudom képzelni, tehát nem értem, valami nagyon specifikus képzés lehet ott, hogy ennyire elő vannak. Minden esetre ez nekem azt mutatja, hogy azok az ország, tehát minden környező országban, amelyikre rá tudnánk mutatni, hogy na, nekik ezért lenne könnyű, vagy azért könnyű, vagy ezért rossz, vagy azért rossz. Most már az összeset kipipálhatjuk, mert igen. Ahol rossz a pálya, azok is kijutottak, ahol katasztrofális az infrastruktúra ott is, ahol kevés a pénz stimmel, azok is már egyszer-kétszer-háromszor-négyszer kijutottak. Uh-huh. Azok az országok, amelyekben mondjuk, nem tudom én, nagyon kevesen laknak, onnan is sikerült. Tehát azt nézem, hogy a tekintetben van az átrendeződés, hogy az úgynevezett kicsik vagy középkicsik, azok mindig mutatnak valami pluszt, mindig elő tudnak rukkolni valami plusszal, amelyel azért a felső szint mögötti réteget azért kitört. Szépen meg tudják, igen,
kitörtik,
meg tudják bolgatni. Igen, tehát ugye Szlovákiára gondolok, ahol ugye a tavaly volt ugye először Szlovákia világbajnokságon, az első mérkőzésen vezettek 1-0 Új-Zéland ellen, 94. percben egyenlített Új-Zéland, a szlovák szövetségkapitány úgy szétverték, ahogy annak a rendje. Azt a Szlovákia, ahol ugye nincs infrastruktúra, ahol 5 millióan laknak, tehát mondjuk fele annyian, mint Magyarországon, és ez a szlovák válogatott, meg a falhoz állított szövetségkapitány, de ez megtette azt a szívességet két fordulóval később, legyőzte Olaszországot, és tovább jutott.
Bizony. Péter!
Igen, ez az, amit az Andris mond, ez nagyon érdekes valóban, ez az, hogy lényegében már nincs olyan európai, Magyarországon mondjuk hasonló geopolitikai helyzetben lévő ország, amely nem fordult meg valamilyen világesemény, vagy legalábbis nem volt közel ahhoz, hogy kvalifikálja magát. Mondjuk Észtországtól Örményország az utolsó pillanatig versenyben van.
Igen.
De tényleg lehetne sorolni, hogy az Andris felsorolta, hogy ez azért érdekes, mert Magyarországnak egyetlen egyszer sem fordult, hogy az utolsó fordulóban esélye legyen arra, hogy kiharcolja ezt a helyet. És ezt lehet valóban sok minden elmagyarázni, de már nincs indok. Tehát az, hogy építünk 8 darab akadémiát, nem tudom, Észtországban hány akadémia van, fogalmam sincs. Örményországban sem tudom, hány futballakadémia van, nem tudom, hogy kap-e állami támogatást ez a futballakadémia, azt sem tudom, hogy olyan messzeföldön elismert szakemberek vezetik-e, mint Magyarországon, de egy biztos, hogy nem érünk el külön eredményeket, mint ezek az országok, már pedig ha nem érünk el külön eredményeket, akkor szerintem sok minden magyarázatot elő lehet venni, meg sok állami pénzt bele lehet fordítani, csak. Az eredmény nélkül sajnos ezt nehéz lesz magyarázni, mert 20 éve, persze 20 éve sikerült, tehát ezt nem mondom, hogy lehetetlen feladat, de ha valami nem történik most már nagyon gyorsan, akkor én azt gondolom egyszerűen, hogy társadalmi nyomás is lesz, hogy most már elég. Tehát a...
Nem, köszönj inkább. Tehát ugye...
Nem. A magyar futball...
Merre tart a magyar futball közhangulat?
Annyit azért hozzátennék az előzőekhez, hogy viszont Negervári Sándor és ugye segítője Kenyeres Imre útmutatásával létrejött egy olyan válogatott Magyarországon, amelyik szimpatikus. Nem azt szándékosan, igen, nem azt a szót mondom, hogy szerethető, ettől kifejlem az ablaküveget, tehát eredményes ugyan legyen, vagy ugye nem eredményes. De egy szimpatikus együttes, amelyből Egervári Sándor a meglévő erőforrásokat a lehető leghatékonyabban felhasználva igyekszik egy olyan csapatot alkotni, amelyik ott...
Igen, csapatot tud csinálni.
Igen, tehát legyen meg az, hogy ugye hát elég szerencsétlen helyzet van, hogyha végignézzük a légiós listát hétfőnként, akár mondjuk a Nemzeti Sportban, nyilván ez nem a reklámhelye, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevesen játszanak, nagyon kevesen légiósok, ugye kevesen vannak. Azok, akik pedig itt a hazai bajnokságban vannak, nem feltétlenül vannak fölvértezve azokkal az energiákkal, amelyek ahhoz szükségesek, igen, hogy európai szintéren is maradandót alkossanak. Tehát az egyik része. Tehát hozzáteszem, hogy Egervári Sándor csapatát különösebb szemrehányás nem érinti, vagy érheti, ha a finnek elleni utolsó mérkőzést leszámítjuk, akkor aztán
pláne nem. Fejlődés mutatkozik, igen, játék.
Azt nem tudom, az nyilván a következő szakasz, de hogy valami történt, az biztos, hogy ennek lesz eredménye, azt viszont nem tudjuk. De igen, ez egy szimpatikus együttes. A másik része viszont az, hogy közöny nem lesz, mert én azt veszem észre, hogy bármilyen helyzetben van Magyarország, akár mennyi munkanélküli van, akár milyen gyárak épültek, akár milyen politikai berendezkedés van, a futball az még mindig futball, most már egy kicsit... nem vált ki annyira hevesebb vagy heves emóciókat, mint mondjuk korábban, de azért most is azért volt egy magyar film, azért lehetett érezni, hogy azért mozdultak emberek. Megnézz, ezen belefut kommentekbe, tehát itt még mindig az van, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség lenne
és arra, hogy ott legyen. Jobb eredmény, szinte bármi áll.
Mekkora, én mindig azt szoktam mondani, hogy 95-ben, amikor a Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligájába, és Sihederként a napilapos újságíróként dolgoztam, és az a szerencsét, hogy Brüsszelből tudósíthattam. Hát nekem az egyik legszebb élményem az, hogy Kuntics a hálóba vágja a Lisztes beadását, okay, a Ferencváros nyelj marad a visszavágón egy-egy, és bejut a Bajnokok Ligájába. Életem legjobb cikkeit, ha szabad ezt mondani, vagy legjobb hangulatú cikkeit, okay, abból értem, mert ki szereti azt állandóan leírni, hogy rossz.
Pontosan. Annyira magyar focinál kötöttünk ki, hogy szerintem most érdemes picit előre tekinteni a szakújságíró szemével, lezárult az EB, játékvezetőnk lesz neki, edzőink is nyilván, hogy tanuljanak, futballisten azon valószínűleg nem csak nézem. Mi várható a következő nagy meneteléstől? Ugye mindenki mondja, hogy összekerülünk a következő körben, a világbajnoki selejtezős körben. Hollandiával, Törökországgal, Romániával, Észtországgal, Andorával. Mik az esélyek, mik a kilátások? Megmondom, miért kérdezem. Mert van itt előttem egy cetli, amin az van, hogy az európai válogatottak rangsorában második Hollandia, 26. Törökország, 55. Románia, 59. Észtország és Andorra 203. Mi 36. vagyunk. Mit mond ez a szám? Ne vegyük komolyan. Semmit.
Mik
az esélyek?
Nem akartam mondani. Nem csak annyi, hogy Hollandiát alig, ha nem kivehetjük ebből a sorból.
Fölöttünk át.
Igen, tehát a többi válogatott. Igen, ne így legyen, tehát érünk el ellenünk bravúrokat. A román, török, észt hármas ellen bravúrokra van szükség. Tehát az, hogy mi most hánykok vagyunk, azt nem tudom, mert ugye a román futballt többször leírják, de ott némileg más a mentalitás. Tehát Bukarestbe kimegy egy magyar válogatott, nem tudom, tehát ott más a mentalitás valahogy, amely akár pontokban vagy pontban is megmutatkozhat.
Én most a héten ugye BL meccs volt, Bukarestben valami elképesztően gyönyörű stadionban. Tehát mi álmodunk arról, hogy valamit kezdünk a Puskás stadionnal, Bukarestben csináltak valamit egy csodálatos stadiont, ahol egy nagy meccs volt.
Hát meg van például, mert tudom, Kolozsvár, amelyik ott volt, egy meccénás berögt. Igen, hát ott most csúnya szót fogok mondani, hát ott megcsinálják. Tehát nem az van, hogy megcsinálják. Mondom, hogy megcsinálják, ez egy mérhető valami.
Igen.
De én azt mondom, hogy egyetlen egy dolog biztos. Ugye a magyar labdarúgó válogatott az előző sorozatban egy bravúrt elért, amikor ugye itthon felülmúlt a Svédországot. Most több bravúr kell ahhoz, hogy oda tudjon érni. A második helyre.
Ugyan.
A második helyre. Az első helyen szerintem utópia, de a második hely, hogyha benne van ebben a csapatban a továbbfejlődés lehetősége, a bravúr. És adott esetben a légiósok is harcedzettebben tudnak hazatérni a válogatottban, és Egervári Sándor empátiája, hozzáértése kamatozik, akkor el lehet érni a második helyet, csak az a baj, hogy megint arról beszélünk, hogy el lehet érni. Hát maradjunk annyiban, hogy több bravúr kell, mint az előző selejtező sorozatban.
Csak ennyiben csatlakoznék, igen, hogy ugye a svédeken itthoni győzelem volt a bravúr a sorozatban, ugye itt vagy Isztambulban, vagy Bukarestben minimum...
Nem szabad kikapni, és
így van, tehát nem szabad kikapni. Hát, ha nem szabad kikapni, akkor egyik helyen sem, vagy nyerni kell az egyik helyen minimum ahhoz, hogy másik legyen a válogatott. Nem jellemző a magyar válogatottakra, akkor aztán elég visszafogott formában fogalmaztam, hogy Isztambulhoz és Bukaresthez hasonlatos millióben győz. Ez nem zárja ki persze azt, hogy győzhet, hiszen néhány évvel ezelőtt azt hiszem Törökországban volt egy nagyon jó meccse a magyar válogatottnak, amelyen egy súlyos játékvezető tévedés nyomán
szemben a vereséget. Volt a kapitány, ugye az
volt. Igen, szóval azt hiszem talán a Gerát elkaszállt a kapus és műesésé a támadó kapott sárgát, kisállították másik sárgával. Tehát azt mondom, hogy nem lehetetlen persze, hogy ez válogatott nyer, de mindez, mert még azt feltételezzük, hogy akkor Észtországot, amely most pótselejtezőt játszik, mondjuk oda-vissza legyőzi ez a magyar válogatott. Ez egy rendkívüli feladat. Persze a többi csapat is keresztbe verheti egymást, tehát nem nyilván. Ha azt mondjuk, hogy ez válogatott fejlődik, és valóban versenyképes, akkor nyilván oda
ott
fog érni.
Mód megmutatni.
Ha nem, akkor mindössze annyi történt ebben a sorozatban, hogy hogy a mindig bal szerencsés magyar csapat, tehát a Zsuzsák 90. percben szerzett gólja Helsinkiben, ha most megnézzük a svédeken itthoni 90. percben szerzett Rudolf gól. Tehát akkor, ha most nem tudunk előrelépni, akkor mindössze annyi történt, hogy az általában magyar válogatottak ellen, vagy legalábbis a kánon szerint
fordult
a magyar válogatott ellen.
Jó irányba.
Igen, most jó irányba fordult a kocka. Aha. Tehát ez egy valódi értékmérő lesz, én azt gondolom, hogy képes lesz ez a magyar válogatott legyőzni önmagát, vagy nem tudom, a magyar futballt egyébként főleg.
Igen. Ebben a blogban még szerettem volna, hogyha pár szót váltunk nemzetközi futball szervezetekről. Én tudom, hogy nagyon sokszor írsz FIFA-ról, UEFA-ról, igencsak bírálólag. Szerintem elkezdjük szünet előtt. Egyáltalán a magyar futball a sportdiplomácia viszonylatában, FIFA, UEFA, fontos-e, hogy szeret bennünket Platini? Szóval mit láttok, mit gondoltok erről?
Hát erről nekem mindig azt teszem, amikor a Cardiffban volt ugye a 2012-es EB pályázat értékelése.
Igen.
Ugye Ukrajna, Lengyelország, Olaszország, illetve Magyarország, és hát ugye titkos szavazás volt, és jöttek ki a magyar potentátok, várták az eredményt, jöttek ki a végrehajtó bizottság tagjai az UEFA-tól, és mentek oda egyik illetékes magyar potentáthoz, és mondták neki, hogy nyugi, minden rendben, ez egy szavazatotok már van, én adtam, és legalább ilyen 5-6 ember jött oda megveregetni a potentát vállát, vagy kiderült, hogy nulla szavazat sikerült. Tehát ez az igazi probléma, tehát sportdiplomáciailag azért kihívásokkal küzdködünk, én azt gondolom.
Nincsenek olyan nagy egyéniségek, mint Barcsán, vagy korábban voltak, és talán a helyzet is más. Sokan vannak Európában, lásd Szovjetunió utódállamai, lásd Jugoszlávia szétesése után, és mi ebben az új helyzetben, mintha nem találtok volna meg igazán magunkat.
Hát, hogy jobban adminisztrálják magukat, bár mondjuk van azért Berzi Sándor, aki azért ott van, és még lehetne ugye Mezei Györgyöt is elismerik különböző...
Szakmai tekintetben.
Abszolút, persze. Tehát azt nem tudom, hogy formátumban van-e különbség, azt tudom, hogy érdekérvényesítésben van különbség, mert igen, azt látjuk, hogy érdekérvényesítésben hát nem nagyon járunk az élen. Nem, és akkor most visszafogottan fogalmaztam.
Szünet előtt Péter, még aztán innen
hát
folytatjuk.
Csak annyi, hogy én azt gondolom, hogy Platini nem fog semmiképpen gólt rúgni a magyar színeiben, mondjuk Isztambulba.
Szívesen eljön hozzá, mert ugye FIFA kongresszus lesz itt Magyarországon nem sokára.
Nyilván fontos.
Óriási sportdiplomácia.
Ami nagy dolog, de sok ilyen kell egy irányba tartó, és hát profitálni belőle.
Pontosan.
Hát, meg igen.
Akkor tehát most tartunk egy rövid szünetet, hírek jönnek és közlekedés, de utána folytatjuk a rakott. Murány András, a Pető Péter, meg a futballal.
Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Vendégeink pedig Murány András és Pető Péter, mert hogy a téma a futball, azon belül pedig a futballgazdaság. Ennek gyakori, milyen szántó elemzője Pető Péter. Olyan összefüggések jöhetnek itt szóba, mint szponzoráció, tévéjogdíjak, játékos transfer, gázsi csökkentés, hogy lehet a béreket csökkenteni, meg egyáltalán az az alapkérdés, hogy üzletileg milyen a magyar foci más sportágakhoz és nemzetközi bizniszhez képest. Hogy látod, Péter?
Hát ez egy érdekes kérdés, mert először azt hittem, hogy a futballüzletről fogunk beszélni, de aztán a magyar futball is szóval kerültem. Hogy...
Én már el is határolódtam a kolléga úrtól.
Ez abszolút egy érdekes, mert ugye, mint tudjuk, ugye azért a futball a szórakoztatás egyik legfontosabb ága már a Európában, sőt, tehát a világon ugye egyéb sportágakkal kiegészítve nyilván helyspecifikusan lehet az a kriket vagy az amerikai futball, hogy éppen melyik tölti be azt a szerepet esetleg a futball mellett, amelyet Európában csak ez a sportág tudott kivívni magának. De Magyarországon ennek ez a modell egyszerűen úgy néz ki, hogy képtelen kialakulni. Több oka van egyébként. Az egyik az állandó állami intervenció, ami azért káros, mert ugye a versenyt visszafogja, hiszen az, ha egy sportvállalkozás kap egy stadiont, név nélkül mondjuk Debrecen,
ha, korábban az Újpest.
Vagy az Újpest, vagy most ma hallom, hogy a Ferencváros stadionja is kormánybiztos kapott.
Biztos, kormánybiztos.
Ugye akkor az fölveti majd a Paks befektetőjének a kérdést, hogy az ő vállalkozása hogyan legyen versenyképes, ha nem kap ilyen jellegű támogatást. Tehát ugyanakkor persze érthető a másik szándék is, mert ugye nyilván a másik oldal azt mondja, hogy egyébként pedig nem épül stadion. Csak hogy ha én államilag beavatkozok és építek stadionokat bizonyosan kiválasztott területekre, azzal valóban elősegíthettem egy sportág fejlődését, esetleg ott a nézők többen fognak kimenni, hiszen egy modern infrastruktúrában
kulturált
helyre többen mennek ki, esetleg a csapat is jobb lesz utána, ám ugyanakkor ezzel a versenyt torzítom, tehát az üzlet, mint sportgazdaság kialakulását lényegében ellehetetlenítem, hiszen nyilvánvalóan más csapatok nem fognak befektetni, mert A, azt gondolja, hogy én is sorra kerülök, tehát ha most volt pénz erre, akkor egyszer majd én is jönni fogok. B, én nem teszek egy olyan rendszerbe, ahol nem egyenlő feltételekkel indulok a piacon, hiszen az olyan verseny nincs, ahol az egyik kap egyet, a másik nullát, és akkor induljunk neki. Tehát ez nem olyan üzleti modell, amely működőképes lehet. Még egyszer mondom, érthető az a szándék, hogy infrastruktúra fejlesztést hajtsunk végre, hiszen úgy néz ki, hogy itt magánbefektető nem épít stadion. Ugyanakkor éppen ezért soha nem lesz versenyképes a magyar futball üzletileg azokkal, amelyekkel mi szeretnénk, hiszen nem gondolom, hogy Tony Blair mondjuk az Emirates stadion építése előtt kormánybiztos nevezett ki, amely után oda föl alá járkált Londonba, hogy hol fogjuk
kérni. Vagy a német csuda stadionok azok kormánybiztos által készültek.
Nem tartom
komoly valószínű. Cégeket megnyertek, azok a név ellenében hosszú távra megcsinálták, és gyönyörű stadionok vannak még a másodosztályban is.
Teszem hozzá egyébként, az a modell sem tetszik fenntarthatónak, hiszen mondjuk a UEFA Fair Play szabályzat, pénzügyi Fair Play szabályzat előírja, hogy annyi kiadással lehet számolni, hogy bevételt termel egy egyesület. Mondjuk a Manchester City-nél, ahol megjelenik egy katari fiú, akinek a pénztárcája meglehetősen mély. Okay. Nyilvánvalóan a City nem tud egyelőre olyan bevételt termelni, amennyi kiadása van, hiszen a világ legjobban fizetett sztárjait.
Bárkit lábon kilóra
hát veszek. 100 millió font.
És iszonyú fizetésekkel. Tehát itt a City nem tud egyszerűen a globális népszerűsége sem olyan, másrészt a stadionja befogadó képességét is növelni kellene ahhoz, hogy ezt ki lehessen termelni, addig pedig, hát hogy is mondjam, félrekönyvelni kell, hogy ezt a mérleget be lehessen nullára állítani, és akkor már ha az UEFA szigorúan veszi a szabályzást. Ha nem veszi szigorúan, akkor viszont ez sem egy komoly üzleti modell ezek szerint.
Úgy van.
Tehát itt azért persze, jó, szídjuk a magyar futballt, illetve hiányzik a gazdasági része, ugyanakkor az Európában is ez a sport és az üzletnek olyan speciális egyvelege, ami miatt itt sem alakult ki ez a tiszta üzleti modell, amelynek nyomán nyomon követhetőek lennék abszolút, hiszen óriási veszteséggel működnek a világ legnagyobb és legnagyszerűbb futballt játszó együttesei. Tehát ez egy nagyon érdekes pálya, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb a futball egy választóvonalhoz fog érni, ahol eldönti, hogy sport ágként működik tovább, vagy iparákként.
Okszer a kérdés, mi lenne akkor, vagy merre kéne keresni egy speciális magyar modellt? Kis ország vagyunk, kicsi piaccal.
Speciális van?
Normális, egy működő magyar modell. Tehát, hogy egyetlen minden áron kell nekünk hivatásos labdarúgás, hogyha ez a piac ezt alimentálni, fenntartani, működteni nem képes? Vagy azt mondjuk, hogy van NB1, amelyben van X számú a csapat vagy a klub által eltartani tudott profiárius, és a többi pedig félamatőr vagy amatőr. Szóval magyarul, merre kéne keresni a megoldást, szerintetek?
Hát én a mondó vagyok, hogy profi futballra szükség van természetesen, tehát én annak az elkötelezett hívő vagyok, hogy
profi
bajnokságnak, igen, meg hogy időnként jussunk el Európa Liga vagy Bajnokok Ligája csoportkörbe, vagy legalább a selejtezőnek a legkésőbbi szakaszát érje meg az a néhány magyar klubcsapat, amelyik ott van. Az kérdés viszont, hogy hány csapatból és milyen feltételekkel és miként, hát nyilván a rendelkezésre álló erőforrások és azok felhasználása, ugye az nem áll valami fényesen. Tehát azt mondom, nyilván a kevesebb az több lenne ebben a tekintetben, csak az a probléma, hogy nyilván azért is mondtam most ezt, hogy speciális, mert nálunk ilyen egészen speciális helyzetek vannak, tehát mondjuk van rengeteg akadémia, ahol képezik a gyerekeket ilyen, tudom, 14 éves kortól, ami teljesen rendben van.
És már nem is egy-két éve.
Ami teljesen rendben van, csak ugye futball egyik alapvetés, hogy 6-tól 12 éves korig tudod megtanulni az alapvető mozgásokat, stb. Tehát nyilván ezen a szinten kéne némi előrelépést elérni, mert az, hogy egy gyerek 14 évesen bekül az akadémiába, és kap ennivalót, meg megtanul angolul, meg magántanár foglalkozik vele, és napi kétezés, ez pompás, de bizonyos hátrányokat itt már nem tud ledolgozni. Értem. Tehát úgy érkezik majd el a 18-19-20 éves koráig, hogy lesz belőle egy korrekt hazai szinten ugye megfelelő tudású labdarúgó, de az európai szintéren kevés. Tehát amíg mondjuk a tavalyi labdarúgó világbajnokságon a 20 éves Thomas Müller parádézott, és majdnem ilyen gólpasszban, meg gólokban és gólpasszban is meglehetősen elő volt, ha nem ugye a legelő, vagy hogy volt ez?
A kanadai táblán
igen.
Meg talán a Horlán is ő volt, aki a harcból végig az, hogy ki a legjobb játékos a végén.
Kedira vagy a többi. Tehát azt hiszem, hogy külföldön, hogyha kijön egy labdarúgó, mondjuk egy 20 éves korában, akkor már nem mondják rá azt, hogy tehetség, illetve nagy ritkán, hanem azt mondják, hogy jó, itthon még egy 25 éves játékos is azt mondják, hogy tehetség, még lehet belőle valaki, hát a lótúrót, elnézést kérek. Nem, tehát, hogyha kijön egy labdarúgó, annak készen kell lennie, nyilván kell egy másfél év, amíg úgy átveszi az iramot, vagy felveszi az iramot, de azt mondom, hogy itt valami nem stimmel, tehát azért beszélek speciális dolgokról, mert nekem úgy néz ki, mintha semmi nem lenne a helyén. Tehát vannak erőforrások, vannak jó megmozdulások, jó kezdeményezések is, vannak jó elképzelések, még a személyek kiválasztásában is vannak jó tendenciára utaló jelek, de mintha az egész valami teljes nagy katyvasz lenne.
Rendszerűen nem áll össze, a rendszerszerűen
vannak, a rendszerben van a legnagyobb, tehát maga a rendszerszerű működésben, üzemszerű működésben van szerintem a legnagyobb probléma.
Péter? Én ezt azzal egészítem ki, hogy én egyébként is amatőr rajongó vagyok abban a tekintetben, hogy meglehetősen elkötelezett vagyok azon amatőr egyesületek mellett, amelyek ilyen nagyon minimális erőforrásokból élik túl és futballozgatnak minimális szinten, és ez az egész magyar futballmilliónek szerintem az egyik nagy problémája, hogy megy első osztályban is, nem tudom, 20 ezer forintért igazol egyik játékos, vagy egy játékos igen, csapathoz.
Ott is adják, veszik a nem létező pénzeket.
Nem létező pénzeket hoznak, visznek, miközben egyébként most olyan segítséget kap, mert a kormány azt hiszem egyik fantáziadúsabb terve volt az a társasági adókedvezmény.
Létszett szóljál erről, mert ez valóban nagy formátumú dolog. Nem tudjuk, hogy 20 milliárd, 40 vagy 60 milliárd kerül a sportba, abból mennyit a futballra, de ez egy óriási lehetőség, hogyha az tisztességesen és célnak megfelelően használják fel. Létszett, mondd el ennek a modellnek a lényegét, mert ez a hallgatót biztosan érdekli.
Igen, hát ugye az ötlet, én azt gondolom, hogy a magyar kormány utóbbi másfél regnáló magyar kormány legjobb ötlete volt. Persze nem volt nagy a konkurencia.
Azzal a dolga, hogy persze itt mindjárt van egy frajt elsz, hogy az majd látványsportág valaki, az majd látszatsportágakra. Nem, ez az öt látványsportágra megy, másként is lehet erre választani, de ez akkor is egy nagy gondolat.
Igen, ugye arról van szó, hogy azok a cégek, amelyek sportszervezeteket támogatnak, bizonyos célok mentén, bizonyos projekteket lehet támogatni, azok társasági adókedvezményben részesülnek, és nem csupán arról van szó, hogy a cégek visszakapják a társasági adókat, de pénzügyek is motiváltak abban, hogy sportra adják, tehát plusz forintokat is nyernek azzal, ha sportra adják. Na most bele van építve egy fék is ráadásul a rendszerbe, hogy a sportszervezetek nem csak a pénzért mennek, hanem egy projektet is le kell tenni, amelyet pályáznak, elbírálnak. Most persze lehet azon, hogy milyen testület és milyen napokon, de minden esetre van egy folyamat, amely azt gondolom nagyon szépen ki lett dolgozva, még ha nagyon sok ponton kidolgozatlan is, még ha nagyon sok buktatót hagytak a rendszerbe, ez természetes, hiszen ez európai unikum egyelőre.
És tehát itt valóban lehet, hogy Európa követni fog majd bennünket, tehát ez nem kamu. Így van.
Igen, ugyanakkor abban viszont biztos vagyok, hogy ugye nem készültek hatástudományok, ugye arról volt szó, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium egy munkaanyagában föltűnt ez a 20 milliárdos szám, amelyet ők hozzávetőleg ezzel számoltak, ez elterjedt ugye mindenhol, mindenki ezzel számolt, majd bezuhant 60-70 milliárd, hozzávetőleg 60-70 milliárdnyi pályázat, ami ugye azzal fog járni, hogy kétharmad csalódottan távozik. Igen, tehát mondjuk most kétharmadnak van mindig egy furcsa konnotáció, de most itt tényleg abszolút a pályázók pénzek kétharmadáról van szó. És ráadásul itt van egy megint nagyon rossz dolog benne, szerintem, hogy ez eddig azért lett volna szép, mert a politikától távol van. Igen. Tehát a sportszövetségek bírálták volna el a pályázatokat, a cégek adják a pénzt, még ha közvetett állami támogatás is, hiszen ez az adóbevétel hiányzik a közös kasszából, de ugye a politika kívül volt. Csak hogy mivel ennyi igény érkezett be, ezért nyilvánvaló, és a törvény úgy fogalmaz, hogy az 500 millió forintnál nagyobb projekteket, tehát lényegében minden létesítményfejlesztést, amely egy nagyobb beruházás. A két miniszter, tehát Réthelyi Miklós és Matolcsy György együttes igényével lehet elindítani, ami most azt jelenti, hogy mivel iszonyú sokkal több az igény, mint a forrás.
Szelektálni kell, ezért, és vajon minek alapján
fognak. És itt megint a politika beszáll, ami ugye mindig.
Vajon?
Mindig,
igen.
És akkor ez megint ad egy rossz hisznek, de ugyanakkor én még úgy gondolom, hogy bármennyi is fog ide bekerülni, legyen az 10 milliárd, 12 milliárd, 6-8, tehát nincs olyan összeg, amely ne lenne több, mint ami eddig volt.
Még létszes azt mondd el, hogy milyen célokra lehet és mire nem lehet ezt felhasználni, mert itt mindig van egy ilyen, hogy jó, hogy a profik zsebében nem lett pénz, de azért csak eljut oda valahogyan majd. Magyarul, mi a kizáró ok és melyek a támogatott célterületek?
Tehát a profi versenyzők, illetve igazolt sportok fizetésére ezt nem lehet felhasználni. Tehát nincs arról szó, hogy Kabát Pétert a Sony fogja, nem tudom, támogatni majd, vagy az X cég, erről nincs szó. Elsősorban a központi cél egyébként az utánpótlás nevelés volt. És ennél van a legnagyobb támogatás, egy adott projekt esetében 90%-ot lehet finanszírozni a TAO-s pénzből, és 10%-on erőt kell biztosítani az egyesületnek. Ez a kisgyerekek versenyeztetésétől a messzek beszerzésén át, az utaztatáson keresztül bajnokság
és szervezés. És most elég be is indult, ha nem is biztos, még az adóból, de...
És még az utánpótlás edzők pénzét is
lehet. Van. Van.
És néhány embert még ki is neveznek ilyenkor utánpótlás edzőnek, akinek viszont semmi közel nincs az utánpótlás edzőséghez, de kinevezdek.
Vajon lesz-e hirtelen utánpótlás szakágvezető?
Most nagyon sok lesz.
Mert ha nagyon sok utánpótlás szakágvezető lesz, akkor bebizonyosodik az, hogy ez a modell, amit megálmodtak, ez főleg Skandináviára van szabva. Igen. Tehát olyan adótudatos, tiszta mentalitás országokra,
üzletügyekben is tisztességes.
Ahol nem divat feketén játszani. Igen. Sajnos a magyar futball milliője az nem pontosan egyezik meg a törvény által elképzelt, úgy vagy fölrajzott ideállat.
Igen, bizony. Most szünetet tartunk, mindjárt egyetlen dolgot még említsük, azt meg szeretném tőled hallani, hogy maguk a játékosok, a profi futballisták is kedvezőbb anyagi helyzetbe kerülnek, mint 3-4 évvel ezelőtt, mert belép ez a bizonyos
ECHO.
Mi ez? És tehát hát ez egy nagyon kedvező adózási forma.
Így van.
Mennyire kedvező
például? Ez ugye ez az egyszerűsített közterviselési hozzájárulás, ez nyilvánvalóan elsősorban arra szolgál, hogy az úgynevezett arculatátviteli szerződések korra lejárjon a magyar futballban, mint tudjuk, itt minden magyar futballista minimálbért keresett, tehát a futballozásért mint egy 70-80
éppen kapta többit,
így van, és
ha kapta, mert ezzel visszajöttek.
A számlákkal már lehetett játszani a vezetők.
És ezt elvég nem a klubtól kapta mástól, azt még bármikor azt mondta, hogy itt a vége, fuss el végre.
Igen, úgyhogy ez nyilván ez arra szolgált, és egyébként
ez nem azok volt per alap, igen.
És
igen.
Azok a klubok, igen, amelyek ezt azonnal alkalmazták, lásd Diósgyőr egyébként, ahol én azt gondolom, hogyha valamikor is magyar futballról, meg előrelépésről beszélünk, akkor azt mondom, hogy a Diósgyőr
meg kell.
Most nézzük meg a Diósgyőr, mi történik, igen, szerintem.
10 000 az utóbbi fél egy évben. Magát. Igen.
De a törvény hatályba lépése után egy hónappal minden játékos ECHO-san adózott. Olyan német cég lépett be, amely soha nem áldozott még futballra Magyarországon, egyszerűen azért, mert megkapta a papírokat. Tehát ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, hogy...
átlátható lenni.
És ráadásul, a szurkolók is átlátják.
Így van, ráadásul, hogyha megnézzük az NB1-et, akkor azt lehet mondani, hogy egy-két egyesület, egy-két csapat vagy klub kivételével gyakorlatilag az összes csapat ECHO-s. Tehát ezek a csapatok akarják a jelek szerint azt,
valami
hogy a pénzek...
tisztulásként elindult ebben a meccetben.
Nyilván van ennek egy olyan felütése is, hogy fiúk, figyeljetek oda, most tényleg tegyétek már az asztal fölé a pénzt, mert hogyha ez meg lesz, akkor...
Igen. Akkor mert túl nagy a kockázat,
akkor
ha itt buknak,
felszerelünk 3000 új széket, és akkor nem tudom, tehát akkor lesz már hivatkozási alap arra, hogy akkor mi miért rakunk ebbe többet. Viszont ezt nagyon szépen megcsinálták a magyar futballvállalkozások, úgyhogy ez egy abszolút pozitív példa.
Dokkoljunk nekik ezért, és szünet után innen folytatjuk.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Murányi András és Pető Péter, folytatódik, és nem sokára befejeződik a rakott, téma pedig a futball, kimeríthetetlen téma. Váltunk most a lelátók népéről, a futball, a sporttársadalomról, a sportközvéleményről szeretném majd kicsit beszélgetnénk. Lesznek-e változások a szurkolók körében, a lelátókon, a pályák biztonsága terén? Mit láttok és mit vártok-e téren?
Vannak változások. Tehát az,
szurkolói hogy... kártya?
Igen, meg egyébként az, hogy a ugye elfogadott törvényjavaslat van arra vonatkozóan, hogyha valaki, nem tudom, belép a pályára, akkor azt egyből el lehet
nem
vinni.
Nem szabás, hogy bűncselekmény.
Igen, stb. És erre ugye
látszik
vannak,
a hatása?
Vannak már például, ezt még nem tudom lemérni, tehát ennek nyilván kell egy kis kifutás, de azt tudom, hogy hírekben már találkoztam azzal, hogy becsaklizták azt az embert, aki betévedt, nem tudom, Győrben, vagy nem tudom, hogy hol volt. Tehát voltak már
erre vonatkozóan. Tehát kivettek-e lázongó embert?
Lázongó, vagy... igen.
Tehát igen, én azt... embert be kell érteni, menni, ki kell hozni.
Igen, és egyébként a az aktuális hatalom ezt nagyon jól csinálta annak. Tehát végre ez egy olyan
törvény, hogy rendet akar, abszolút, szinte bármilyen.
Ha valamiben ebben tökéletesen egyetértek, hiszen ezt ugye 20 éve ragozzuk, és ugye hát te is, Gyuri, hány ilyen izén voltál, ilyen, hogy mit kéne csinálni,
sok
hogy kéne csinálni,
mennyi,
igen, mindenki, és most már rendet kell rakni, igen. És már így, meg úgy, és már amúgy miközben irigyelve néztük az angol pályákat, ahol nincs lelátó, és az embernek eszébe nem jut oda menni, és a partjelzőnek megkocogtatni a vállát, mert tudja, hogy akkor kész vége mindennek. Igen. Hát legyen rend, persze, ezért nem is értettem egyet azokkal a szurkolókkal, vagy azokkal a szurkolói csoportokkal, amelyek azt kommunikálták,
hogy háttalálnak meg.
Igen, hogy őket ne rabosítsák kvázi. Igen, csak én azt mondom, hogy hát nyilván azért van ez, mert az elmúlt 20 évben erre a kérdésre választ kellett adni. Miért kellett választ adni erre a kérdésre? Hát azért, mert jobbra-balra ment be mindenki a pályára, bedobált székeket, stb. Rendet kellett vágni. Pontosan. Tehát ezek a szurkolók rossz irányban vannak, vagy rossz irányban mutatnak, hogy ha azt mondják, hogy őket most ezzel kvázi...
Hogy nekik ez joguk van, nem volt joguk.
Nincs, tehát nekik most az a dolguk, hogy oda mennek, megveszik a belépőjegyet, és szurkolnak, és kiabálnak, és mit tudom én, hiszen nekik az a dolguk, a futballistáknak pedig az a dolguk, hogy játszanak hol jobban, hol rosszabbul, aztán a néző pedig bekiabálhat, hogy most akkor húzzatok el, nem tudom én hova, meg mit tudom én, ez a dolga, de pályára nem menjen be senki.
És edzésre elmenni, fegyelmezni. az kikövetelhető a győzelem? Fej- és jószágvesztés árán?
Igen, hát ez egy elég érdekes kérdés, hát ugye gondolom arra, hogy a Ferencváros labdarúgó. Ott egyébként előfordul, és emlékszem, hogy Bobby Davison volt a Ferencváros szakvezetője, és ott hirtelen ilyen flashmob-szerűen megjelentek a ferencvárosi útrák, akkor csodálkozott, mert nem nagyon tapasztalt. Volna is dolgozott, aha, meg a kisebb csapatoknál, de nem találkozott ilyen, hogy bemegy a szurkoló, és akkor 2 méterről felelősségre mondja. Hát még ha igaza is van, de hát akkor is nem ez a szintér, ahol ezt kommunikálni kell.
Persze, és nem követelheti az eredményt. Persze, lázunk arra.
Követelheti.
No, jó, de.
Csak nincs, hogy egy ácskapocs van a kezében, és 1,5 méterre van az embertől, igen.
Péter? Igen, engem azt hiszem, ha valami van, akkor túlzott rendpártisággal nem szoktok gyorsítgatni, de ebben a tekintetben azt gondolom, hogy ugye két dolog kell, mindig, hogy miért nem mennek egy családok a stadionba, ugye két dolog van, amire szükség van. Biztonság, tehát úgy mehessen ki, hogy őt nem fogják megtámadni, nem fog félbeszakadni, mert nem dobják meg kővel. Igen. Az utóbbi 20 évben lehet azt mondani, hogy persze, hogy a meccse 90%-án biztonságú, de maradék 10%, mi van, ha oda téved a kisgyerekkel?
Hétvégén gyerekek, Fradi Újpest lesz, hát most reszketve menjen az ember, egyáltalán nem menjen, szóval nem, hát ez itt a kérdés.
Tehát én azt gondolom, vannak olyan helyzetek, amikor be kell avatkozni, ez egy olyan helyzet volt, amikor beavatkozott a kormány, nyilván az idő dönti, hogy túl szigorúan, kevésbé szigorúan.
Azt majd lehet enyhíteni, hogyha már helyreáll a rende, de meg kell értetni a legbunkobb őrültel is, hogy nem teheti, nem csinált azt, amit akar, pont. Nincs hát joga bűncselekmény szabálysértést elkövetni.
Igen, ugye, tényleg, és mindössze tényleg két dolog kell. Egyik az, hogy biztonság legyen, másik az, hogy normális infrastruktúra, hiszen a család nem tud elmenni, nem tudom, mosdóba úgy, hogy ne szakadjon rá 3 csempe, addig nem fog elmenni. Most persze beszéltünk arról, hogy miért nincs stadion, de amíg ez a két dolog nincs, és ugye ehhez hozzátartozik egy olyan kulturált millió, amelyben mondjuk ritkábban bukkan fel Erdély visszakövetelésének
meg ez
igénye,
a másik,
vagy nem
hogy
tudom.
A szóbeli agresszióra nincs szükség.
Hát igen. Nem, ott is vannak kívások.
Ha néha a hajrá Fradi, meg a nem tudom, a hajrá Újpest is elhangzana, azt hiszem sokat segítene, mert a 90 percből 74 percig azzal foglalkozunk, hogy nem tudom, a Románia-Szlovákia területi igényei vajon megegyeznek-e a sajátunkéval, az nem biztos, hogy elősegíti.
Nem oda való.
Egyébként pedig nem olyan bonyolult dolog ez, engem sem lehet vádolni túlzott rendpártiság, de azt mondom, hogy azért mindennek megvan az alapja. Tehát, hogyha én oda megyek a, nem tudom, a Blaha Lujza téren a virágárushoz, és fordulásból fejbe rugom, és arra jön egy rendőr, akkor nyilván nem azt mondja, hogy uram, hát ez parádés volt, kérem, ismételje meg. De valószínűleg azt mondja, hogy kérem szépen, oda hívja a tanukat, ezért engem bevisznek, kihallgatnak, új lenyomat, rabosítanak, stb. Hát könyörgöm, mindennek megvan a rendje. Labdarúgó mérkőzés van. A szurkolók. Tehát ez nem olyan bonyolult dolog, ez Magyarországon volt bonyolult dolog 20 évig. Nyilván az úgynevezett átkosban azért nem, mert ott a karhatalmi fellépés azért elég, hogy mondjam, elrettentő volt, vagy hogy mondjam.
A rendszer egészen zárta ki a nagy balhékat.
Igen, hát ez most finoman fogalmaztam, tehát én amikor a szocializációs időszakom közepetáján kimerészkedtem ilyen Újpest Fradikra, meg egyebekre, érdekes módon meg se fordult a fejembe, hogy valaki fog, és nem tudom, hogy nuncsakúval hátba vág, vagy mit tudom.
Speciál
voltak rendőrök, hogy nyilván nem csak azért megnézik a rendszer csapatát, az újpesti dolgot, hanem hogy egyébként is voltak, de ott meg se fordult a fejembe, tehát 14 évesen boldogan tudtam menni egy Újpest FTC mérkőzésre, vettem, nem tudom én, mi volt a perec, meg a kalapa, a frutti árusod.
Gyönyörű dubák a rigmusokkal.
Óriási volt, tök jó hangulat, igen. És amikor az ebedlés a kerekes gólt szerzett az Újpest színeiben a Ferencváros ellen, miután Ferencvárostól jöttek, akkor volt, hogy na te áruló, meg nem tudom, hogy micsoda, de hogyha valaki még valami sokkal erősebbet mondott volna ennél, akkor a saját szurkolótársai mondták azt, hogy jaj. Hát ott emlékszem, a 80-as évek közepén még az, hogy szemüveget a bírónak, az gyakorlatilag kirohanás volt. Már. Azt hitte, igen.
Hát kalaptól egy örökbecsű duma, fölállt, aranylábú gyerekek, mi a van veletek? Igen, akkor ez volt, hát most valami egészen más. Már a ti szakmátoknál tartok, és villámkérdésre van idő, hiszen nagyon elszállt. Következő, mit szól egy sport újságíró ahhoz, amikor azt mondja az edző, vagy a klub elnök, hogy nincs interjú, fáradjon ki, nem ér rá az elnök úr, nem vagyunk kíváncsi önre, szóval lenyelitek, amikor elküldenek benneteket. Mennyire normális ez? Vagy
hát, hogy nem fejeljük le, az biztos.
És vannak
fejjátékot más módon erősíteni kell. Igen.
Szóval javul az a sportújságíró helyzete, vagy javítandó?
Hát én azt látom, hogy igyekeznek a klubok előre lépni kommunikációs történet.
Kötelező sajtótájékoztatók egyebek vannak.
Igen, de ez nyilván két évű dolog, mert azért sajnos azért tehát nem lehet mindent rátolni a klubokra, tehát ugye a valamilyen szinten a mi szakmánk is azért leképezi a társadalmat Magyarországon, tehát azért sajnos azt kell mondani, hogy itt is és ott is
mutat,
de hát a normális az nyilván az, hogy megfelelő kommunikációs csatornákon lehessen kommunikálni, tehát olyan nincs, hogy egy edző nem nyilatkozik, olyan nincs, hogy egy játékos nem nyilatkozik, olyan nincs, hogy egy játékos megsértődik, ugye még most erre is van például, hogy
edző pedig bezzeg, nem igen,
bezzeg az előző címlapon azt van, miközben én meg nem, és akkor el kell neki magyarázni, hogy hát igen, akkor éppen ő volt a sztár, lehet, hogy holnap te leszel, tehát vannak azért ilyen kihívások.
Hát bizony. Nos, adásidőnk leperget, úgy volt, mint korábban, hogy befejezni nem tudjuk abba adni, azonban igen, a játék maradt hátra. A feladvány kérdésére a következők három kérdés lesz. Első, a Barcelona alaptaktikájának fő része, hogy a csapat az elvesztett labdát pont másodpercen belül visszaszerzi. Mennyi ez az idő? Második kérdés. Olykor egy interjúban az a legérdekesebb, amit magyar fordítani és a nézővel közölni elmulasztanak, ki mondta tehát eredetileg angolul ezt? Magyarul hangzik el. Ha arra gondolunk, hogy mit szokott mondani a kecskeméti kollégám, azaz, hogy elmegy. Ha bizonyos bíró ítéltek a csapatot sújtják, talán nekünk is ezt kellene tenni. Több eszem első személyben mondta. Ki volt ő? Harmadik, még egy kimondta, nem véletlenül olyan megszólalót idézve, aki ma nem a góljaival kelt figyelmet, Lehmann, ez a német kapus, tehát Lehmann fejét fogom célba venni, vagy leesik, vagy gól lesz. Mondta 11-es Lugászi taktikájára egy őrült, igen. Mindössze 3x2 perc, azaz 6 szó lehet a megfejtés. Mostantól a fórumba várom, a leggyorsabb megfejtő sportmesztnyer, kellemes játékot kívánok. Köszönöm, hogy vendégeink voltatok, Murány András és Pető Péter urak. Köszönöm a Klubrádió két munkatársának, Árva Brigittának és Burger Lajosnak a segítő közreműködést. Mindjárt kezdődik a Sturm Graz Anderlecht meccs második félideje, talán lesz diadalita Szabi és Busuló Juhász, vagy fordítva. Már ma este ismerhetessen minden orsaját. Legközelebb élőadásunk november 10-én lesz, akkor az egészségügy egyik karakteres szelvényével, a betegjogok honi és európai trendjeivel, környezetével, kihívásaival foglalkozunk, harag, részrehajlás, látlelet és leszett nélkül. Vendégünk akkor Sándor Judit jogász kollégene lesz, a téma nemzetközileg jelentős kutatója, oktatója. Szép estét kívánok a hallgatónak, szervusztok Péter és András, viszont hallásra Kollágy egy műsorát hallották.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.